Os ocho fiú sent lélek nevében. Amen. Istenhez kiáltok én, és az Úr megment engem. Hallgass meg, Istenem, az én imádságomat, és ne rejtőzz el könyörgésem előtt. Szívem vergődik bennem, de én te benned bízom. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Istenhez kiáltok én, és az Úr megment engem. Imádkozzunk. Nincs mivel dicsekednem előtted, Istenem. Mert tudom már, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Nem is kérek más, csak szállj meg engem, és ne vond meg tőlem irgalmadat. Az Úr Jézus Krisztusért, mert ő benne van a mi váltságunk az ő vére által. Bűneink bocsánata, kegyelmednek gazdagsága szerint. Ezért kérünk együtt is, hallgass meg irgalmasan könyörgésünket. És hogy megadhass mindazt, amit kérünk, vezess minket úgy szent lelkeddel, hogy azt kérjük, ami egyezik a te jó tetszéseddel, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most tehát átadom a szót és a szolgálatot Eszter testvérünknek.
És mint hallottuk, ma az ajándékokról és az ajándékozásról lesz szó, és rögtön két kérdéssel hadd kezdjem. Emelje fel a kezét az, aki szeret ajándékot kapni. Nem mindenki jelentkezik. Miért szeretsz ajándékot kapni? Meg tudod fogalmazni? Miért jó ajándékot? Kamila, te is jelentkeztél. Meg tudod fogalmazni? Miért jó ajándékot kapni? Mindig jó ajándékot kapsz?
Nem, mindennek
lehet örülni. Mások kinyújtott a kezét, miért jó ajándékot kapni?
Kedves ajándékokról
kapom. Például emlékezted arra, akitől származik. És akik nem nyújtották a kezüket, azok vajon nem szeretnek ajándékot kapni, vagy csak bátortalanok voltak? Nagyon jó. Ezért volt a következő kérdésem, hogy ki szeret ajándékozni. Na, ott már mindenki nyújtja a kezét. Szuper! Igen, van ez a mondás, hogy jobb adni, mint kapni, de szerintem mindenki elmondhatja, hogy olyan jó, amikor megörvendeztetjük a másikat. Nem, amikor szeretettel gondolunk rá, amikor megpróbálunk olyan dolgot választani számára, aminek tudjuk, hogy valószínűleg örülni fog, vagy szüksége van rá, vagy vágyik rá. Szóval mindenképp ebben benne van egy kis izgalom is, és mindenképp az, hogy örömet okozzunk a másiknak. Milyen csodálatos az, hogy a mi mennyei atyánk is ismer bennünket, és ő is szeret ajándék. Hiszen olyan sok mindent kapunk tőle, és ő egy ajándékozó atya. Ilyen szép nagy ajándék csomagot készítettem, egy ilyen ajándékos dobozt, ugyebár mindig valamilyen ünnephez kötődik, legalábbis általában, hogyha ajándékot kapunk. És az atyánk, az Isten a mennyben szeret bennünket, és tudja, hogy valójában mire van szükségünk. És olyan csodálatos, hogy neki köszönhetünk mindent igazából, az életünket, az, hogy ezt a gyönyörű természetet, ezt a világot megalkotta számunkra, az, hogy szerető család vesz bennünket körül, hogy nap mint nap gondoskodik rólunk. De legfontosabb az Atyaisten ajándékai közül az, hogy az ő fiát, az Úr Jézus elkülde erre a földre, mi élettől. Azért, mert tudta, hogy az emberiségnek ez a legfontosabb, amire szüksége van, és ezt ő ajándékul oda szánta, a mi számunkra is. Ő nem kímélte tehát a fiát, hanem leküldte erre a földre. Valóban egy ünnep, amikor ő megszületett ide, és emlékezünk rá. És milyen jó, hogy bizony karácsony az az ünnep, amikor Jézus földre jöttére emlékezünk. És ez nem csak az emberiség számára öröm, nem csak az atyától származott ajándék, hanem bizony ezt fejezzük ki mi is az ajándékokkal, amivel szeretnénk egymásnak kedveskedni. Ezen túl az Úr Jézus is készített számunkra ajándékot. A Fiú Isten, az Úr Jézus Isten fia ajándéka az ő élete. Hiszen ő nem kímélte magát, itt ért közöttünk a földön, sok csodát tett, sokat gyógyított, sokat tanított, megmutatta, hogy milyen az Isten szerint való élet itt a Földön, de a legfontosabb ajándék, amit ő készített, az az, hogy a Golgotán az ő életét adta mi életünk. Tudta, hogy Isten ezért küldte le ide a Földre, ez az a legfontosabb ajándék, amit adhat számunkra, hogy az ő életét áldozza mi életünk, azáltal, hogy meghalt a kereszten, számunkra bűnbocsánatot szerzett. És így számunkra utat készített az Atyához, hogy Isten bocsánata által mehessünk a mennybe. A Fiú Isten ajándéka tehát az, amit a legfontosabb ajándékként is mondhatunk, hiszen nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki az életét adja a barátaiért. És Jézus Krisztus ajándékában ezt a legnagyobb szeretetet kapjuk, ő általa. És van itt egy harmadik ajándékcsomag is. Ha beszéltünk az Atyáról, aki az Isten, beszéltünk Jézus Krisztusról, aki a Fiú, és beszélhetünk a lélekről, a Szent Lélekről, aki szintén ajándékot ad a mi számunkra. De csak azok számára adja ezt az ajándékot, akik már az előtte lévő Fiú ajándékával éltek. Hiszen egy ajándékot nem csak elkészíteni lehet, hanem el is kell fogadni. Mert bizony nem minden ajándékot fogadunk szívesen. Ahogy te is mondtad, hogy nem minden ajándéknak örülünk. Nem mindig olyan dolgot kapunk, aminek örülünk. De a mennyei Atyától, a Fiútól és a Szentlélektől mindig olyan ajándékot kapunk, amelyre szükségünk van, amelynek örülhetünk. Mert ő igazán tudja a Szentlélek, Szent Háromság Istenből, mire van szükségünk. És aki hittel elfogadta az Úr Jézus ajándékát, így az Úr Jézus számára már megváltó lett, és a szívébe fogadta őt, a lélek ajándéka azoknak adatik. Azok számára van elkészítve. Azt mondja Isten igéje, hogy a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Kegyelmi ajándékokról beszélhetünk tehát, amikor a lélek ajándékairól van szó, amelyeket Isten személyesen készített el a mi számunkra. És a legfontosabb talán ezek közül az, hogy örök életet, azaz a vele való közösség lehetőségét teremtette meg a mi számunkra. A lélek által, a Szent Lélek által, ami kicsit megfoghatatlan, hiszen nem látjuk feltétlenül a Szent Lelket, de a nyomát, az ajándékait, azt mindenki ismeri. Nézzük, hogy mik ezek a lélek ajándékai, kegyelmi ajándékok. Van egy szép, hosszú lista felsorolva, ide ki is rakom, a korintusiakhoz írt első levélből, a 12. részben, amit majd fogunk is hallani a felolvasásban, de kiírtam ide ezt a hosszú listát, és ez egy nem teljes sor, fel is olvasom, a bölcsesség igéje, az ismeret igéje, a hit, gyógyítás, isteni erők munkája, a profétálás, a lelket megkülönböztetése, a nyelveken való szólás, és a nyelveken való szólás, és annak magyarázata. De mint említettem, ez nem egy teljes lista. Hiszen az örök élet itt nincs is felsorolva. Aztán több helyen még a Bibliában találunk ilyet, mint a gyámolítás, a vezetés, a tanítás, a buzdítás, a szerénység, az igyekezet, a jókedv, az apostolság, evangélistaság, a pásztorolás. Ezek mind olyan-olyan ajándékok, amelyeket Isten a benne bízó és neki engedelmes kerülő emberek számára készített el. Bölcsességet, ismeretet nem a világ szerint ad az Úr, hanem az isteni tudás által. A hit is Isten ajándéka a mi szívünkben, hogy felismerjük a nélkül való elvezettségünket, és azt, hogy Jézus mit tett értünk a kereszten. Aztán voltak olyan emberek, és olvasunk is úrunk a Bibliában, többek között az Úr Jézus is, akik gyógyítás ajándékát kapták Istentől, hogy valóban hittel kérték az Atyát, és visszatudták az ember egészségét adni. Mármint, hogy Isten adta vissza, de ilyen embereken keresztül. Aztán isteni erők munkája. Olyan csodálatos dolgokra tette Isten képessé az ő kiválasztottait, amelyek valóban természet felettieknek mondhatóak. Például Pál apostolról olvassuk azt, hogy hiába megmarta egy mérges kígyó, mégsem halt bele a kígyó marásába, annak ellenére, hogy ő nem kapott ellenmérget. Mégis túlélte, mert ez egyezett az Isten akaratával. A profétálás ajándéka, amikor Isten kijelent olyan dolgokat, amelyeket emberek nem tudhatnak, mondjuk egy nép jövőjével, sorsával kapcsolatban. A lelkek megkülönböztetése, hogy az ember képesek legyenek felismerni, mi az, ami Istentől jön, és mi az, ami a sátántól való. Aztán a nyelveken való szólás és annak magyarázata, ezt láttuk például Péter apostolnál, aki az első pünköstkor, annak ellenére, hogy nem volt egy tanult ember, nem beszélt csak egy nyelven, valószínűleg az anyanyelvén, de mégis Isten képessé tette arra, hogy ott azon az első pünköstkor valóban minden ember értse az evangéliumot. Mert Isten célja ez. Ezekkel az ajándékokkal Isten célja az, hogy minden emberhez eljusson az ő örömére. Hogy az emberek szívében változás történhessen. Ezeket még ingyen kapjuk. Nem lehet örökölni, nem lehet érdemben megszerezni. Isten dönti el, és a Szentlélek által adja, hogy kinek mit ad. Kinek mire van szüksége. Sokféle dolgot megkülönböztethetünk hát. És én mondtam, hogy szerintem az örök élet kegyelmi ajándéka a legfontosabb. A Biblián mégsem tesz itt ebben a felsorolásban különbséget. Ezek között, a dolgok között nem emel ki olyan dolgot, ami a legfontosabb lenne, persze hitre mindenkinek szüksége van. És én mégsem szeretnék, hogy ez az emberek esetében összehasonlítgatásokhoz vezetne. Hogy az emberek azt mondanák, hogy hát te ezt kaptad, én meg ezt, milyen jó, hogy neked az van, de én is arra vágynék, ami neked van. Mert amikor elkezdünk összehasonlítgatni, akkor feltámad bennünk egy hiányosság. Akkor lehet, hogy elkezdünk irigykedni arra, ami nekünk nincs. Akkor lehet, hogy felfogalkodunk, és büszkék leszünk arra, amit viszont mi kaptunk Istentől. De Isten nem szeretné, hogy így ezek a dolgok, ezek az ajándékok közöttünk ilyen széthúzást eredményeznének. Hanem pont az a célja, hogy benne Istenben egységre jusson. Mert ezek által hiába embereket von be a munkájába az Atya, de az a célja, hogy Krisztusban egységre jusson. Hogy egy közös célért munkálkodhassunk. Hiszen Isten azért adja ezeket, hogy bevonhassunk az ő munkájába. Abba a hatalmas munkába, ami itt az évezredek során történik a Földön, hogy Isten munkásokat hív, hogy minél több emberhez eljuthasson az ő evangéliuma. A Biblia által az ő szava, hogy az emberek befogadhassák őt a szívükbe, és így megváltozhasson az ő életük, és az örök kárhozat helyett az örök életre juthassanak. Ez tehát azoknak adatik, akik személyes döntésre jutottak Isten mellett, és hogy mások emberek használva válthasson. És lehet, hogy azt mondod, akár te is, Kamilla, hogy hát én még kicsi vagyok ahhoz, hogy ilyen hosszú listát kapjak az Úrtól. De milyen csodálatos az, hogy Isten személyesen minden emberre szólóan készített el feladatot, amelyhez megadja a szükséges segítséget. És látod, van bőven repertoár, van miből választani a Istennek, hogy kit-kit mivel szeretne megadni. Az szerint, hogy mire van annak az embernek valóban szüksége. És ahogy a puzzle képben minden egyes puzzle darabkának megvan a maga szerepe és helye, hogy teljessé legyen a kép, ugyanúgy vagyunk mi is a Krisztus egységében, hogy mindenki a maga kis feladatát teszi bele abba, hogy a végén ez a nagy kép majd, amit Isten eltervezett, ami életünk apró darabkájával is, az majd összeálljon. És teljes egészé legyen majd, fenn a mennyben. Isten így szeretne tehát munkatársakat elhívni, amihez megadja a kellő ajándékként a segítséget is, és amivel bevon bennünket is. A mi feladatunk, bár lehet, hogy aprónak tűnik, de a kulcsa az, hogy hívből fogadjuk el, amit nekünk szánt az Atya, és engedelme sem tegyük meg azt a kicsi dolgot, amelyhez megkaptuk a tőled való ajándékot.
Köszönjük mindazt, amit Eszter szolgálatából hallhattunk. És most föl is olvasom ennek a Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnapnak az óegyházi levélbeli szentigéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levele 12. részében, az első 11 versben a következőképpen. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz, mintha csak oda vonszoltak volna titeket. Ezért tudtatokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de az Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta. A másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta. Van, aki lelkek megkülönböztetését, nyelvek nemeit, vagy nyelvek magyarázását kapta. De mindezt az egy és ugyanazon lélek munkálja, aki úgy osztogatja kinek-kinek az ő ajándékát, amint ő akarja. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogadtatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Ámen. Az ige hirdetéshez készülve a 275. éneket énekeljük most. Azt kérjük, hallgass meg minket, nagy Úristen!
Hallgass meg minket, nagy Úristen! Minden bolyban sok énségünkben, és te Ördög kezében.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnapon, egyben Jeruzsálem pusztulásának emléknapján az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 20. részében, a 9. verstől a 19. versig a következőképpen. Azután ezt a példázatot kezdte mondani a népnek Jézus. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre elment idegenbe. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája: mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De amikor azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között: ez az örökös, öljük meg őt, hogy milyen legyen az örökség. És kidobva a szőlőből, megölték. Mit tesz tehát velük a szőlő ura? Eljön, és elveszti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak: távol legyen! Ő azonban rájuk nézett, és azt mondta: akkor mit jelent az írásnak ez a szava? Az a kő lett szegelet kővé, amelyet lenéztek az építők. Mindenki, aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. A főpapok és az írástudók rá akarták tenni kezüket már abban az órában, de féltek a néptől, mert tudták, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Amen. Kik tudták, hogy a nép vezetőiről, az akkori hivatott vezetőkről mondta Jézus ezt a példázatot? Tudták ők maguk is, akiknek mondta, mert nekik célozta Jézus, a főpap és környezete, meg a szentírásokban szakértő írástudók számára, és tudta a nép is. Annyira világos, amit Jézus elmond ebben a példázatban. És annyi pontos utalás van benne Izrael történetére. És annyira fájdalmas, hogy ebben a példázatban arról kell szólnia. Mi lesz a következménye éppen az ő konokságuk miatt ennek, hogy kisajátították a maguk számára az Isten népét, az Isten ügyét. És Istenre hivatkozva a saját érdekeik követésében, a saját érdekeiket érvényesítve önkényeskednek. Milyen döbbenetes, amikor az ember, és adott esetben éppen a vezetők, akik Isten népe körében kell, hogy vezetők legyenek, arra vetemednek, hogy Istenre hivatkozva, de Istennel szemben. A maguk hatalmát, tekintélyét akarják érvényesíteni, a maguk érdekeit követik, tudva és tudatlanul. Egyszerre tudatosan és mégis tudatlanul. Olyan döbbenetes ez. Tudják, hogy róluk van szó. És tudja a nép is. És Jézus elmondja, hogy mit fognak tenni. Vele mit fognak tenni. És mi lesz annak a következménye. Az újbóli pusztulás. Mint ahogy Krisztus előtt 586-ban bekövetkezett a babiloni hódítás, és Jeruzsálemnek, és benne a salamoni gyönyörű templomnak a teljes pusztulása. Úgy következett be majd újból Krisztus után 70-ben. Mint egy 4 évtizeddel az Úr Jézus megfeszítése, feltámadása és az evangélium hirdetésének a kezdete után, mint egy 4 évtizeddel Jeruzsálem újbóli pusztulása. És a pogányok tapodják a templom helyét. Mindaddig, amíg be nem telik a pogányok ideje. Afelé tartunk. Akárhogy ágálnak is ott, Jeruzsálemben, a templomhegyen, a hamis vallásnak a képviselői. Az úgynevezett iszlámnak a képviselői. Ezt is csak egy megjegyzésként hadd mondjam. Éppen azért, mert beteljesedik minden, amit az Úr az ő profétái által meghirdettetett, és fiának szava által végérvényesen megerősített. Amikor az Úr Jézus elmondja ezt a példázatot, előtte ott volt az, hogy megsiratta Jeruzsálemet. Az előző fejezetben olvassuk még, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta azt, és így szólt: bár csak felismerted volna ezen a napon te is azt, ami békességedre való, de most már elrejtetett szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követkövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Aztán bevonulva Jeruzsálembe megtisztította a templomot, ahol a pogányok udvarában, ahova az idegen népek közül is eljöhettek az élő Istent keresők, ugye a főpap által engedélyezett vásár zajlott. Jézus kiűzte onnan a pénzváltókat és az áldozati állatok árusait. Aztán ezért is kérdezik tőle, hogy milyen hatalommal cselekszed ezeket. És Jézus visszakérdez. Keresztelő Jánosnak a föllépése, a szolgálata. Keresztsége mennyből volt, vagy emberektől? És akkor kiderül, hogy nem mernek egyenes választ adni, inkább tudatlannak tetetik magukat. Akkor én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket, válaszolja rá Jézus. Mert ha elismerték volna, hogy Keresztelő János szolgálata Istentől való volt, akkor meg kellett volna hódolniuk Jézus előtt, akinek az útját készítette János. Na de ezt nem akarták. Őket az mozgatta, amit ki is mond Kajafás a főpap János evangéliumából, megtudjuk, hogy már hetekkel korábban tanakodnak, hogy mit tegyünk. Hát Jézus sok csodát tesz, a végén mindenki hinni fog benne, és akkor jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, meg a népet is. Ami az Isten temploma és az Isten népe. De ők kisajátították maguknak. Nem ők voltak az egyetlenek a történelemben. Hát Izrael története újra meg újra mutatja ezt, és az egyház történet is újra meg újra mutatja ezt. Milyen rettenetes, amikor emberi vezetők kisajátítják maguknak, és a saját érdekük szerint akarják irányítani az Isten népének az életét, és saját ügyet, meggazdagodás, tekintély, dicsőség, stb. Saját ügyet fabrikálnak abból, ami az Isten ügye, és amiben Istennek tartoznak felelősséggel. És mit is mondott akkor Kajafás, hogy ti nem tudtok semmit, azt sem gondoljátok meg, hogy jobb, hogy egy haljon meg a népért, mint hogy az egész nép pusztuljon. És nem tudta, nem fogta föl, tudva mondta ki, amit kimond, de nem fogta föl, hogy ezzel is csak a proféciákat erősíti meg, hogy Jézus meg fog halni a népért. Izraelért is, meg hogy Isten szétszóródott gyermekeit mindenféle nép közül aztán összegyűjtse. A Szentlélek által. A különböző nyelvű népeket is. Itt csak megjegyzem, hogy az első pünkostkor az a nyelveken szólás, hogy különféle nyelveken magasztalták Istent. Az annak a jele volt, hogy pogány népek nyelvein is lehet az élő és igaz Istent imádni. Mindazoknak, akik Jézus Krisztushoz megtérnek. Ez előzetes volt abból, hogy aztán majd az evangélium hirdetése kiterjedt tényleg mindenféle népre. Mert Isten másoknak fogja adni az ő ügyét, másoknak fogja adni a szőlőt, ha Izrael hivatott vezetői visszaéltek az ő nevével, és ellenálltak az ő messiásának. Ez is ott van a példázatban, amit az Úr Jézus elmond. De mennyi utalás van tényleg arra, amit tudniuk kellett Izrael történetében, amikor az első jeruzsálemi templom pusztulása kapcsán a Krónikák második könyve 36. részében ezt olvassuk. Makacs és önfejű volt ahelyett, hogy megtért volna az Úrhoz, Izrael istenéhez. Ezt írja az ige a királyról. Sőt, még a papok fejedelmei és a nép is mindnyájan szaporították a bűnt a népek undokságai szerint, és beszennyezték az úrházát, amelyet megszentelt Jeruzsálemben. És most figyeljünk nagyon. Pedig az Úr, atyáik Istene időben elküldte hozzájuk követeit. Jézus a szolgákkal erre utal, akiket a szőlő ura. A szőlő az Isten népe, ahogy már Ézsaiás 5-ből lesz kiderül. A szolgák, a proféták, akiket a szőlő ura elküldött a munkásokhoz. Mit is olvasunk itt? Pedig az Úr atyáik Istene időben elküldte hozzájuk követeit, mert kedvezni akart népének és lakóhelyének. De ők kigúnyolták Isten követeit, beszédeit megvetették, és gúnyt tűztek profétáival, míg végül az Úr haragja fölgerjedt népe ellen, és többé már nem volt segítség. Amikor Isten megelégeli, hogy visszaélnek az ő türelmével, és nem hallgatnak küldöttei szavára, és kiömlik Isten haragja, akkor azzal szemben nincs segítség. És akkor borzasztó dolgok következtek be. Isten a fejükre borította a tulajdon bűneiket, a tulajdon lázadásukat. És borzalmas dolgok következtek be Jeruzsálemben, akkor is, Krisztus előtt 586-ban. És még rettenetesebb dolgok, Krisztus után 70-ben, úgy, ahogy az Úr Jézus maga erről szólt. Miért? Mert úgy volt, ahogy Jeremiás is hirdette. És Kajafás főpap, meg a különböző irányzatokhoz tartozó nagy tanácsbeli tagok, és köztük az írástudók. Hát, ugyanezzel voltak jellemezhetők, mint amit Jeremiás a saját korában le kellett, hogy írjon. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, és nálunk van az Úr törvénye? Íme bizony hazugsággá tette ezt az írástudók hazug tolla. Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek, mert rajta kapták őket. Íme megvetették az Úr szavát, milyen bölcsességük lenne hát? Azért feleségüket idegeneknek adom, mezőiket a hódítóknak, mert kicsintől a nagyig mindnyájan nyerészkedésre adták magukat, a prófétától a papig mind hamisságot űznek. Úgy gyógyítgatják népem sebeit, hogy könnyelműen azt mondják, békesség, békesség, de nincs békesség. szégyenkezniük kellene, mert utálatosságot cselekedtek, de bizony nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak. Ezért elesnek majd a többi elesővel együtt, elbuknak majd megbüntetésük idején, ezt mondja az Úr. Félelmetes, isteni jellemzése annak, amikor a hivatott vezetők, és akkor érkezzünk meg a jelenbe. Hát mi van a kereszténység széles területein is? És egyházi vezetők köreiben, amikor a hivatott vezetők visszaélnek az Istentől nekik adatott felhatalmazással, nem az Úrnak akarnak szolgálni, mint ahogy Túróci Zoltán az Úrnak akart szolgálni, meg Ordas Lajos az Úrnak akart szolgálni, meg is szenvedték a következményeit. Ehelyett emberi érdekvezéreltség, elismeréskeresés, az Isten igéje fölé behelyezkedés van, az mindig rettenetes, amikor azok, akiknek Isten igéjével kellene dolgozniuk, a többiek üdvösségéért, ahelyett, hogy alárendelnék magukat az Úr igéjének, fölébe helyezkednek az igének. Abból mi lesz? Abból az lesz, amit Jeremiás könyvéből olvastam. És félelmetes, amikor tényleg csak ezt lehet mondani, hogy szégyenkezniük kellene, de már pirulni sem tudnak. És közben rengeteg mindent az eszükkel tudnak. Ahogy rengeteg mindent tudott tizedik Leó pápa is például, aki bibliai hivatkozásokkal indítva a bulláját kiátkozta Lutert. Rengeteg mindent tudott. Na de nála szokták emlegetni, hogy ez volt a mondása a belső körben, hogy milyen jól jövedelmez nekünk ez a Krisztus feltámadásáról szóló mese. De mit ér, ha az ember az egész világot megnyeri, és a lelkében pedig kárt val? És a vezetőkön, a rájuk bízottakat is számon kéri az Úr. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak. És akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Ez volt a múlt vasárnapi heti igénk. És most is föl kell emlegetni. Igen, az Úr Jézus bemutatja, hogy mi történt Izraelben. A szőlő, Isten népe, a vezetők, a munkások, akiket a szőlő ura megbízott. De nem a szőlő urának akarnak dolgozni, hanem a saját hasznukra. Más esetben meg a nyáj és a pásztorok képével ír ugyanerről az ige. Ezékiel könyvében például. És jaj a pásztoroknak, akik magukat legeltették. Majd én magam keresem meg a juhaimat, mondja az Úr. És Jézus erre utal, benne maga az Úr van jelen. Ő a fiú, az Istenből való Isten, aki valóságos emberré lett. Én vagyok a jó pásztor, mondja. És itt is a példázatban világosan elmondja nekik, hogy a szeretett fiút küldte el a gazda, aki azt a termést várja az ő szőlőjében, hogy őt igazán ismerjék. Szeressék és szeretetében éljenek. És őt dicsőítsék. Imádják és neki szolgáljanak fölszabadult, örvendező szívvel. Ehelyett ott az ellenállás. A saját hatalmukat, önző énjüknek a hatalmi igényét. És a saját hamis dicsekvésüket féltik. És annyi mindent tudva ellenállnak. Pedig amit a zsidóság tudott, éppen azok, akik manapság a zsidóság köréből jutnak Jézus Krisztusban való hitre, és ők benne éltek a zsidó hagyományban, és onnan tudnak sok mindent, éppen ők tudják megmutatni nekünk. Mint például Arnold Fruchtenbaum, hogy mi mindent tudott a zsidóság. Hogy milyennek kell lennie a messiásnak. Mit fog cselekedni, amikor eljön? Mindez ott volt. Egyértelműen. Jézus fellépésében. És itt az eredeti szöveg nem is csak azt tartalmazza, hogy elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. A talán szó helyén úgy látszik, nem tudtak vele mit kezdeni a fordítók, az van, hogy iszósz, egyenlően. Iszósz, egyenlő, azonos. Ugyan ez a szó van ott, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és engedelmes lett. Megalázta magát, és engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Elküldöm szeretett fiamat, őt egyenlően meg fogják becsülni. Hát így kellene. A gazdával egyenlő a szeretett fiú. És erre hogy reagálnak? Ez az örökös, öljük meg őt, hogy milyen legyen az örökség. Jézus elmondja, hogy mit fognak néhány napon belül csinálni. Figyelmezteti őket szeretettel, és az ő lelkiismeretüket is keresve, Kajafásét meg a többiekét, hogy tudom, hogy mit fogtok csinálni. Ebből kellene nem egyszerűen nézhez térni, hanem az Istenhez térni. És nem csak, hogy tudja, hogy ők mit fognak csinálni, hanem ahogyan elmondja, abban benne van, hogy ő vele ez fog történni. Ő ezt vállalja. Ő ennek kiteszi magát. Kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Igen, Jézussal nem kevesebb történt, mint hogy kidobták Izrael közösségébe. És a nevét sem voltak hajlandók aztán a szájukra venni. Csak utalásokban szólnak. Akit kitagad a zsidóság, azokról csak utalásokban szól legföljebb. Így lehet találni például egy jellegzetes megfogalmazást a zsidó lexikonban Liechtenstein Izsák rabbiról, aki az 1800-as évek közepetáján Jézusban hitre jutott, és aztán rabbiként őt kezdte hirdetni. És a zsidó lexikon csak utal rá, amikor a testvérét azt tartalmazza a lexikon, de arról, aki Jézusban hívő lett, arról csak utalás van. Amikor Péter és János a főpap előtt állnak, a magyar fordítás ezt eltakarja, de kiderül az eredeti szövegből, hogy a főpap nem hajlandó a szájára venni Jézus nevét. Reánk akarjátok hárítani annak a vérét, mondja. De a nevét ki nem mondaná. Kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Így történt, ahogy az Úr Jézus ezt előre megmondta. És ahogy ő ezt vállalta. Hisz ez a legmegrendítőbb az egészben, és ez kell, hogy a mi szívünket is megragadja, hogy Jézus így mondta el ezt. Mindezt így mondta el. Figyelmeztetésül. Siratva őket a konokságuk miatt. Isteni fájdalom ez. Ma is mindazokra nézve, akik annyi mindent tudva, fölébe helyezkednek az igének, és ellenállnak az Úr hívásának. Az egyház nem a miénk, nem a lelkészeké, nem a rabbiké, az Isten népe, hogy a párhuzamokat megvonjam. Nem a püspököké, nem a főpapoké. Isten népe, Isten ügye, Isten egyháza az Istené. És nekünk, akikre több feladat bízatott és nagyobb felelősség, úgy kell az Úr előtt megállnunk, tudván, hogy súlyosabb ítéletünk lesz, ahogy Jakab apostol beszél erről. Még teológus koromban többször megszorongatta a szívemet ez az ige, hogy testvéreim, ne legyenek közületek sokan tanítók, tudván, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Mert akinek sokat kell szólnia, és mások érdekében, mások üdvössége érdekében, mások megtérése érdekében, sok beszédben, többet lehet vétkezni is. Az ige alárendelve magamat és magunkat. Kell, hogy mondjam a figyelmeztetést. Isten hosszú tűrésével nem lehet vég nélkül visszaélni. Mert Isten hirdetteti igéjét, és beteljesedik mindaz, ami az ő igéjében van. Az Úr Jézus összekapcsolja a zarándok zsoltárt, amit ünnepi énekként énekeltek akkor is, amikor vonult be Jeruzsálembe, abban van a hozsánnás zsoltárban az, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkbe.
és az ézsaiási proféciákat, hogy rettenetes lesz viszont azoknak a sorsa, akik beleütköznek ebbe a kőbe. Vagy rájuk zuhan. Mindazt elébük adta, amit tudniuk kellett. És mi is úgy hallgathatjuk ma az ige hirdetést, hogy annyi mindent tudunk. Tudva és tudatlanul. Egyszerre tudva és tudatlanul mégis képesek vagyunk ellenállni. Annak, aki egyedül tud minket Isten haragjától megmenteni, mert önmagát adta értünk. Jaj, ne tegye ezt senki közülünk. És könyörüljön a vezetőinken is az Úr, hogy ne magukhoz kötni, hanem az Úr Jézushoz vezetni akarjanak. Hogy ők maguk is neki engedelmeskedjenek. Mert ha nem ez történik, annak ítélet és pusztulás lesz a következménye. Isten persze nem val kudarcot. Az Úr Jézus erről is szólt, igen. Eljön a gazda, elveszti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Isten ügye tovább ment. Jeruzsálem elpusztult, de Isten ügye tovább ment. Az új szövetségbe. És ha itt-ott, amott, azok, akik hivatalosai lennének az Isten ügyének, nem egyszerűen kudarcot vallanak, hanem megcsúfolják Isten nevét és ügyét. Majd Isten félreállítja őket. Jaj, ne kelljen minket is félreállítania. És elhív másokat. Akár velünk, akár nélkülünk. Isten ügye, Isten országa, amit Jézusban ajándékozott, az diadalt fog aratni. Csak a nagy kérdés számunkra, hogy mi benne leszünk-e. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, átjárja a szívünket megrendítő erejével. A te szavad, leleplező szavad. Látod, milyen a szívünk indulata. Látod, mi vesz körül bennünket. Látod, milyen az egyházunk állapota. Milyen furcsa az is, hogy annyiszor az egyházunkról beszélünk. Holott az egyház, a valódi egyház, az a benned hívők közössége. Istené, hadd tekintsünk mi így, hadd tudjunk így tekinteni a magunk életére és szolgálatára is. És a te gyülekezetedre, a te egyházadra. Köszönjük, hogy te gyűjtöd, Uram, még mindig a benned hívőket, mindenféle nép közül szerte a világban. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Izrael maradéka is meg fog térni hozzád, és majd bűnvalló dicsőítéssel köszönt az a maradék, amikor eljössz dicsőségben. Uram, köszönjük, hogy igében biztosak lehetünk. Könyörülj rajtunk, hogy ezt ne csak tudjuk, hanem ennek a tudatában hallgassunk rád, és még minél többen, kicsik és nagyok, és úgy éljünk, mint akik hozzád tartozunk, és általad vigyük mindenkor Istenünk elé a dicséretnek áldozatát, nevedről vallást évő ajkaink gyümölcsét, hiszen ezt várod a te néped szőlőjéből. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson, ha